3-4-10 van, aki esetleg morcos az időjárás miatt, mert hogy ilyenkor már meleg szokott lenni, az mondjuk nézze meg olyan Facebook ismerősét, aki Horvátországban nyaral. Nos, előfordult, hogy ők is posztolnak olyan fotókat, ami jégesőről szól, és kvázi jégtengerről az utakon. Meglehetősen furcsa az időjárás. Szibériában hétvégén 38 fokot mértek olyan területeken, ami egyébként az északi féltekén az egyik leghidegebbnek számít, 38 fokot még egyszer, nem 18-at vagy éppen 20-at. Folytatjuk Gáspár Andrással, az M4 és a privátbankár.hu főszerkesztőjével, a témánk pedig továbbra is a koronavírus gazdasági hatásai, és hát jönnek ki az elemzések azért arról, hogy lehet a vártnál egy erőteljesebb visszapattanás, és nem biztos, hogy olyan cudar lesz a gazdasági helyzet, mint amire előzetesen számítottunk, de ez mennyire függ az esetleges második járvány hullámtól?
Hát igen, ez a második hullám, ez egy úgy tűnik, hogy mostanra már tulajdonképpen kész tényként kezelt információ, hogy valamikor ősszel talán érkezhet egy második hullám. Itt ez az időpont, ez úgy, hogy ez az első hullám is nyilván több lépcsőben érte el a világ különböző részeit, ahogy korábban is beszéltünk róla, nyilván ez az őszi időpont mondjuk a mi régiónkra vonatkozhat. A kérdés az, hogy már itt van-e a második hullám. Ugye a múlt héten, a megelőző héten már láttunk olyan tőzsdei korrekciókat, amelyeknek a hátterében azok a hírek álltak, amelyek hol Ázsiában, Kínában, Pekingben megjelent új eseteket gondolták egy újabb vírus hullámnak, vagy egy újabb járvány hullámnak, vagy pedig az amerikai adatoknak a csökkenésében való megtorpanást, esetleg bizonyos államokban újabb növekedést gondoltak annak, hogy nem hogy ősszel, vagy valamikor később, hanem már most számítanunk el egy második hullámra. Nyilván ennek az újfajta koronavírusnak a természetét még igencsak találgatjuk, nem is tudjuk pontosan, még mindig csak ilyen inkább statisztikai magyarázatok vannak arra, hogy például Közép-Kelet-Európa térsége miért úszta meg viszonylag könnyebben ezt a járványt a most meg elérhető statisztikai adatok függvényében, mint mondjuk akár csak a tőlünk egyáltalán nem messze lévő Olaszország vagy Spanyolország, nem beszélve a világnak a távolabbi részeiről. Ugye itt is inkább statisztikailag megalapozott dolgok vannak, mondjuk az, hogy a BCG oltásnak, a TBC elleni védőoltásnak az elterjedtségének van ehhez köze. Orvosi magyarázat erre nem nagyon lenne, de statisztikailag úgy tűnik, hogy van. Mondják azt is, hogy a GDP-nek a szintje számíthat ebben, de hát itt nyilván az egészségügyi ellátórendszer felkészültsége lehet az, de láttunk azért sokkal jobban álló országokat is térdelődni a koronavírus előtt, mint mondjuk más szegényebb országok relatíve jobban megúszták ezt a dolgot. Van, akik a demokrácia szintjéhez próbálják kötni azt, hogy ki mennyire...
No, annak ugye mi köze hozzá?
Hát ez egy marha jó kérdés, főleg, hogyha megnézzük, hogy mondjuk Vietnám, akit nem lehetne különösebben demokratikus berendezkedéssel vádolni, teljesen jól lehozta ezt a járványt, és gyakorlatilag 2 hónapja nem volt ott új fertőzött. Tehát ilyen megoldásokat találgatunk. Ehhez képest a második hullámot próbáljuk tényként kezelni. Politikusok is most már, Magyarországon is a miniszterelnök is beszélt arról, hogy őszre várható gazdasági elemző intézetek is különböző arányban, a Morgan Stanley is, vagy a Fidelity International is adott már nagy valószínűséget annak, hogy érkezik a járvány. Második hulláma, meglátjuk, az biztos, hogy amíg ez a védőoltás vagy megfelelő gyógyszert nem találnak erre, addig folyamatosan ott fog lebegni ez a kard, Damoklész kardjaként, ez a járvány az összes gazdaság fölött, és nagy kérdés, hogy ezt hogyan lehet ebből aztán később kilábolni. Az biztos, hogy már több helyen is elhangzott az Egyesült Államokban is, hogyha lesz második hullám, még egyszer már nem tudnak bevállalni egy ilyen mértékű gazdasági leállítást, befagyást, hanem akkor valami más módszert kell a védekezésre találni, de persze fogalmuk sincs, hogy akkor ez mi lehetne.
Ha már itt a védőoltást említetted, a britek bejelentették még a múlt héten, hogy elindítják a gyártását egy oltóanyagnak, egy olyan oltóanyagnak, ami még nem zárult le a tesztelési időszaka, például az emberi kísérleteket még nem végezték el rajta, és hát volt egy olyan információ, hogy az AstraZeneca-val, azt hiszem ez a gyártó cég, egy több milliárd, vagy talán több százmilliós, Na mindegy, a lényeg, hogy egy nagy üzletet kötött az Európai Bizottság vele. Magyarán lehet, hogy nem is feltétlenül üzleti kockázatot vállal a cég, amikor előre elkezdett gyártani egy oltóanyagot, mert hogyha mégsem válik be, lehet, hogy kifizetik a veszteségét. De mennyire lehet elhamarkodottan szerinted bevezetni egy oltóanyagot, vagy mennyire lehet vajon ennek a tesztelési fázisát felgyorsítani, mert itt különböző vélemények vannak. Azért van olyan vélemény, hogy persze lehet, hogy sokat fejlődött a biokémia, a biotechnológia, és hát nyilván nem minden megoldást ismer az ember, hanem ezen a területen dolgozik, de azért talán ennyire gyorsan nem lehet mindent tesztelni.
Igen. Hát annak, hogy nincsen oltóanyag, vagy egy oltóanyag éveken keresztül készül általában, az ugye nem csak adminisztratív akadályai vannak, ez nem azért van, mert mondjuk bürokraták lassan olvasgatnak el papírokat, vagy lassan kerül rá a pecsét valamire. Nyilván ilyen oka is lehet, meg az is látszik, hogy a mostani esetben mind tudományos szinten, mind pedig államközi szinten a szabályozást illetően egy rendkívül széles körű nemzetközi összefogás is körvonalazódni látszik. Meg hát egyáltalán, hogyha minden szakember ugyanazon dolgozik, akkor attól nyilván sokkal hamarabb is lehet eredmény. De pontosan, ahogy említetted, ezeket a teszteket nem lehet alapvetően felgyorsítani. Mit lehet tenni? Ugye gyakorlatban úgy néz ki ennek a tesztelése, hogy egészséges embereket beoltanak, és nézik, hogy mi történik a szervezetükkel. Olyan nincs, hogy akkor utána pedig szándékosan megfertőzik őket koronavírussal, hogy elkapja vagy nem kapja el. Milyen mellékhatásai lesznek hosszabb távon, milyen mellékhatás. Tehát ezeknek biztonságosaknak kell lenni ezeknek a szereknek, és ezt nem lehet gyakorlatilag egyik napról a másikra csinálni. Virológiai szakemberek egyébként figyelmeztetnek is arra, hogy olyan hírű reményeket kelteni, hogy ez akár őszre meg lehet, az rendkívül káros, mert hogy egy hamis biztonságérzetet adhat az embereknek, az országoknak, a döntéshozóknak. Ez ennél egyszerűen egy hosszabb folyamat. Hogy mégis miért van az, hogy akár előre is hajlandóak meghitelezni, hát ez pontosan amiatt a pusztító gazdasági hatás miatt van, ami mondjuk egy ilyen a teljes lefagyást, a teljes home office-ra való átállást, a social distancing teljes bevezetését jelenti. Most már számszerűsíthetőek azok a károk, amit ez okoz, és ennek tükrében nyilván sokkal nagyobb kockázatot is hajlandóak futni az országok az ügyben, hogy ez a bármilyen úton, módon minél hamarabb hozzájussanak az oltóanyaghoz. Tehát most abszolút a gyártóknak, a gyógyszeriparnak áll ebből a szempontból a világ, mert hogy rendkívül nagy várakozással és ezt anyagilag is megjelenő várakozással van mindenki az ő munkájuk felé. Ilyen valóban léteznek ilyen együttműködések és összefogások is. Látszik azért, hogy az össze-európai összefogás keretén belül, vagy azzal párhuzamosan azért van egy szűkebb összefogás is, ez a német, francia, olasz és holland paktum, hogy ők négyen még hamarabb próbálnak majd gyógyszerhez jutni. Volt ez az eset, amikor a francia gyógyszergyártó jelentette be, hogy mivel az Egyesült Államok tette bele a legtöbb pénzt az ő kutatásukba, ezért az Egyesült Államoknak fognak minél előbb oltóanyagot juttatni, ami természetesen Franciaországban nem aratott osztatlan sikert. Tehát látszik, hogy óriási küzdelem van érte, óriási harc van érte, de hogy ez egy olyan gyors folyamat legyen, mint amit sokan inkább csak ilyen wishful thinking jelleggel, optimistán reménykedve mondanak, az biztos, hogy valószínűleg nem lesz. Tehát, hogy nem lehetetlen, hogy létrejön akár még 2020-ban ez az oltóanyag, de erősen valószínűtlen.
Gáspár Andrást, az M4 és a privátbankár.hu főszerkesztőjét hallották. Köszönjük, hogy rendelkezésre álltál, és jó napot, jó munkát neked.
Köszönöm, szépen. Minden jó.